Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapi igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a 9. versben a következőképpen. Ezt mondta Jézus: ti tehát így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt gondolom a mai igehirdetési alapige az egy olyan alapige, amit mindenki meg tudott jegyezni, mivel amúgy is elég jól ismer. A mi atyánk első sora, kezdő sora, első kérése az, amelyet elhangzott. Mi atyánk, annak ellenére, hogy ez a legismertebb imádság a világon, sőt, talán mindenki, aki itt ül, naponta elmondja, elimádkozza ezeket a sorokat, mégis érdemes vele foglalkoznunk. Nem véletlenül kerül elénk ezen a mai vasárnapon. Amikor Jézus tanítványai elé hozza ezt a 7 kéréses imát, mert ő maga csupán egy dolgot szeretne kiemelni belőle, méghozzá a bűnbocsánat kérdését, mégis nagyon sok mindent megtanít ebben az imádságban. Mit tanít Jézus? Rögtön a megszólításban 2 dolgot. Mi atyánk? Amikor imádkozunk, akkor, hogyha ezt magunktól tesszük, az esetek döntő többségében egyes szám első személyben szólítjuk meg Istent. Istenem, Uram, kérlek, hálát adok neked. Tehát az imádság, jól kifejezzük ezt a megszólítással, az rólunk szól, az én imádságom. Én kérem Istent, és általában magamért. Én adok hálát, és általában azért, amit velem tett. A saját Istenemként szólok hozzá, az enyém. Senki félre ne értse, ez a fajta megszólítás egyáltalán nem hibás. Jézus nem azért tanítja azt, hogy többes szám első személyben mi atyánknak nevezzük Istent, mert rossz lenne az, hogy Istenem, atyám. Egyáltalán nem rossz, sőt. Ha végig lapozzuk az Ószövetséget, akkor amikor imádságról olvasunk, főleg a Zsoltárok könyvében, azt látjuk, hogy egyes szám első személyben szól a Zsoltár szerzője, vagy az imádkozó Istenhez. Így tesz Dávid király is, így tesz Mózes is, így tesz Salamon is. De gondolhatunk Jézusra is, amikor a Getsemáné kertben imádkozik, amit ez a kép ábrázol. Mit imádkozik Jézus? Mit mond? Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. Egyes szám első személyben szólítja meg Istent. Éppen ezért még szembetűnőbb, hogy amikor a tanítványokat tanítja Jézus imádkozni, akkor nem egyes szám első személyt, hanem többes szám első személyt használ. Mi atyánk. Jézus ezzel a közösségi imádságra tanít. Ennek is 2 fajtáját különböztethetjük meg, a közösségben és a közösségért mondott imádságot. Nézzük először az elsőt. A közösségben mondott imádság. Amikor 2, 3, 4, sok 100 vagy 10 mondják együtt az imádságot. Isten azt mondta a teremtéskor, amikor az embert megteremti, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkossunk hozzá illő segítő társat. Itt most nem a házasság intézményét akarom elővenni, csupán azt, hogy nem jó az embernek egyedül. Kellenek társak. Nem jó egyedül imádkozni. Sokkal jobb közösségben tenni mindezt. Az ember alapvetően közösségi lény, még akkor is, hogyha kénytelen, kelletlen, egyedül él. Még akkor is, amikor nem veszi körül család, amikor nincs férj, nincs feleség, nincsenek szülők. Érezzük, hogy nem jó egyedül. A teológián hívták fel a figyelmünket arra, hogyha az egész világ kereszténységét nézzük, akkor a számok arról tanúskodnak, hogy minden egyes pillanatban hangzik valahol a mi atyánk. Ez egy nagyon érdekes gondolat volt, amit nagyon megjegyeztem. Az egyik énekünk is tanúskodik erről, amikor azt mondja, hogy néped imája nem hal el. Folyamatos az imádság, folyamatosan szól valahol a mi atyánk. Ez számomra azt jelentette és jelenti, hogy ha egyedül mondom, akkor sem mondom egyedül, akkor sem vagyok egyedül. Mert lehet, hogy éppen abban a pillanatban, azokban a percekben több százan, több ezren mondják velem valahol, akiket nem ismerek, nem találkozom velük, de mégiscsak közösségem van, mert ugyanazt az imát mondjuk, amelyet Jézustól tanultunk. Az Isten tisztelet alatt ma is meg fog szólalni a harang, amikor a mi atyánkot mondjuk majd. Miért? Nem azért, hogy felébresszük vele Istent. Istent nem kell felébreszteni. Azért szól a mi atyánk elmondása alatt a harang, hogy azok is be tudjanak csatlakozni, akik nem jöttek el az Isten tiszteletre, akik nincsenek templomban. Mert azok otthon figyelik, hogy mikor szólal meg a harang. Mikor mondjuk a mi atyánkot. Ahol többféle harang van, ott több, egy másik harang szól, mint ami beharangozáskor, mint az Isten tiszteletre jövetelkor. A mi atyánk harang. A mi atyánk harang azért van, hogy bárki bárhol meg tudjon állni, és együtt tudja velünk mondani az imádságot. Egyedül esetleg, de mégis közösségben. Így mondják velünk a gyermekek is, akik most kimentek a gyerekfoglalkozásra. Amikor megszólal a harang, akkor ők is megállnak, leteszik azt, amivel éppen foglalkoznak, és velünk együtt mondják a mi atyánkot. Persze közösségben mondott ima az is, amikor a család együtt tudja mondani ezt az imát, akár felekezeti határokat átlépve. Mert ez ugyanaz, mert ugyanazt az imádságot tudjuk együtt mondani, ugyanazzal az imádsággal, ugyanazokkal a szavakkal tudunk az Istenhez fordulni, akár evangélikusok, reformátusok, katolikusok vagyunk. A mi atyánk összeköt. Mindig nagyon szeretem, amikor ökumenikus alkalmakkor együtt tudjunk imádkozni, és együtt tudjuk mondani ezt az imádságot. De a többes szám jelenthet közösségért mondott imádságot is. Azért a keresztény közösségért kérjük Istent, amelybe mi magunk is beletartozunk. Ebben az esetben tudatosul az, hogy én is ennek a gyülekezetnek, ennek a keresztény közösségnek a része vagyok. Én is felelősséggel tartozom a többiekért, én is imádkozom a többiekért. Pár hete felügyelő asszonyunk mondta, és nagyon tetszett, hogy mostanában kétszer imádkozza a mi atyánkot esténként. Először magáért, majd a gyülekezetért. Mert valóban legtöbben, amikor imádkozzuk ezt az imát, akkor arra gondolunk, hogy szenteltessék meg a te neved nekem, az én számomra. Jöjjön el a te országod nekem, hozzám. Legyen meg a te akaratod az én életemben is. Mindennapi kenyeremet add meg nekem ma, és bocsásd meg a vétkeimet, és ne engedj kísértésbe esnem. De akkor, amikor imádkozom másokért, a közösségért, amelybe tartozom, akkor kerülnek helyükre Jézusnak a szavai, ahogyan tanította ezt az imádságot, aki nem az önmagamért, hanem a közösségért mondott imaként tanította a mi atyánkot. Térjünk át a megszólítás másik szavára, haladunk roham léptekkel, amin már túl vagyunk. Mi atyánk. Atyánk. Először is ezt a magyar szót kell tisztáznunk, mert mára teljesen átalakult a jelentése. Az atya szó eredetileg a magyar nép ősi szava az apára, amelyet a 20. század elejétől kezdve inkább csak az egyházi nyelvezetben használunk, és elsősorban Istenre vonatkozik. Miután az apa sokkal bizalmasabb, kevésbé távolságtartó, jobban a baba nyelven megjelenő kifejezés, ezért inkább ezt használjuk a szülőre, míg Istenre a tisztelete teljesebb, a parancsolóbb, úriassabb atya kifejezést. Jézus arámiul beszélt. Amikor itt a földön járt, akkor ott azon a területen, ahol ő élt, az arámi hogy a hébernek egy nyelvjárása volt az, amin beszéltek. A tanítványaival is minden bizonnyal ezen a nyelven beszélgetett. A kifejezés, amelyet használhatott, amikor a mi atyánkot tanította, meg is jelenik egyébként a Bibliánkban abba, abbu. Ugye ez az apa, apu. Egy hangutánzó kifejezés. Jézus ezt a bizalmi viszonyt, legbizalmasabb apa-fia kapcsolatot, szülő-gyermek kapcsolatot próbálta meg kifejezni ebben az imádságban. Amikor Jézus a mi atyánkot tanítja, akkor az Isten apaként való megszólítását tanítja. Amikor keresztelünk, akkor azt mondjuk, hogy Isten a gyermekévé fogadja a megkereszteltet. János evangéliumának az elején olvassuk, akik pedig befogadták, mármint Jézust, az élő igét, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Így lehetünk mi Isten gyermekei, Jézus Krisztusban való hitben. A Jézusban való hit által Isten gyermekeivé leszünk, de ez nem egyszerűen egy szlogen, nem csak mondjuk, hanem valóban azzá is válhatunk. Valóságosan is kialakul az emberben egy bizalmi viszony, ahogy apa és gyermeke között kialakul. Milyen ez a viszony? Sajnos manapság az apakép teljesen átalakult, nem csak az atya kifejezést hagytuk el, hanem az apa képünk is teljesen átformálódott. Amiről Jézus beszél, az azt mondják, egy előadásban hallgattam erről, hogy nagyjából az apák 10%-ára jellemző. Az a fajta gondolkodás és gondoskodás, ahogyan a gyermekeiket nevelik. Én reménykedem, hogy az itt ülők benne vannak ebben a 10%-ban, mert akkor talán fogják érteni, amit most mondani szeretnék. Mikor a gyermekeimmel vagyok, akkor sokat játszunk. Általában játszunk, amikor a gyermekeimmel vagyok. Gyakran megtörténik az, hogy leülök a kanapéra, és aztán jön egy, kettő, és a harmadik is megjelenik. Rám másznak, és le akarnak birkózni, le akarnak gyűrni. Valamilyen testrészemet biztosan megfogják, és szorítják. Persze nem sikerül, nem tudnak lebirkózni, még erősebb vagyok náluk, nem sokáig beszélhetek róluk, mert aztán de most még beszélhetek róluk. Van, hogy mind a három rajtam jobb lóg, felállok az egyik kezemben, tartom fejjel lefele a lábánál fogva az egyik gyereket, a másik a lábamat próbálja meg kihúzni, hogy elessünk, a harmadik pedig a hátulról a nyakamba kapaszkodva két kézzel átölel, gyakorlatilag folytófogást alkalmaz. Amikor feleségem Niki ezt meglátja, akkor rögtön szól rám és a gyerekekre, hogy hagyjuk ezt abba, mert sírás lesz a vége, baleset lesz, és természetesen érzem azt, hogy én milyen felelőtlen vagyok, hogy ilyeneket csinálok a gyermekeimmel. Ezt nem mondja azért. De a kisgyermekek szemében, hogyha megkérdezzük őket, hogy ki a legerősebb a világon, akkor mi a válasz? Az, hogy apa a legerősebb a világon. A kicsik ezt az apa képet élik meg, élhetik meg. Az apa, aki erős, az apa, akinek a kezében biztonságban vagyok. Az apa, aki megfoghat és feldobhat a levegőbe, mert úgy is tudom, hogy elkap. Az apa, aki valóban lógathat lefele a lábamnál fogva, mert tudom, hogy nem ejt el, mert vigyáz rám. És újra és újra megyek. És megcsinálhatja velem. Megcsinálhatja velem, hogy feldob a levegőbe, és megcsinálhatja velem, hogy a lábamnál fogva lógat lefele. Mert bízom benne. Jézus azt mondja, mi atyánk, így szólítsátok meg az Istent. Ezzel a gyermeki bizalommal. Azzal a bizalommal, hogy tudjuk azt, hogy mindent megtehet, hogy rábízhatom az egész életemet, mindenemet. Szükségünk van arra, hogy megszólítsuk az Istent. Nem azért, mert nem tudja, hogy mire van szükségünk. Jézus azt mondta egyszer, hogy tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nekünk van szükségünk arra, hogy megszólíthassuk őt, és elmondhassuk, mi ezt és ezt szeretnénk. Hát amikor kimondom, már tudom, hogy nem biztos, hogy nekem arra a dologra van szükségem, de megszólítom őt gyermeki bizalommal, hittel, és ő vezet, irányít, megmutatja azt, hogy valójában mire van szükségem. Tudom azt, hogy Dani szeretne egy tollat. Most ment iskolába, és elkezdtek írni. Ceruzával írnak. De ő tollat szeretne. Azért, hogy legyen egy olyan tolla. De Dani nem kért meg engem eleinte, hogy vegyek neki olyat. Amikor megkért, akkor elmagyaráztam neki, hogy miért nem kell neki még az a toll. Miért ceruzával tanulnak írni az iskolában, és hogy eljön majd a tollnak is az ideje. De most még nem arra van szükség. És Dani megérti. Még az is lehet, hogy megveszem neki a tollat, de nem kapja meg, amíg el nem jön az ideje. Miért? Ilyen kegyetlen vagyok? Bizonyos nézőpontból igen. Más nézőpontból azt mondhatjuk, hogy rend van. Mindennek rendelt ideje van, ahogy ezt olvassuk az Ószövetségben is. Én tudom, hogy mikor, mire van szüksége, és ha ő megbízik bennem, akkor tudja, hogy akkor, amikor szüksége lesz rá, amikor eljön az ideje, akkor meg fogja kapni. Tudunk-e így oda menni az Istenhez? Tudjuk-e így kérni őt? Nem úgy, hogy legyen meg az én akaratom, hanem hogy legyen meg az ő akarata. Tudunk-e ilyen bizalommal fordulni az Istenhez? Erről szól a mi atyánk bevezetése, és nem véletlenül hangzik rögtön az első kérés így, szenteltessék meg a te neved. Luther a Kiskátéban így magyarázza ezt. Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy számunkra is, a mi számunkra is szent legyen. Ez azt jelenti, hogy legyen Isten a mi mennyei édes apánk, akitől elfogadjuk mindazt, amire szükségünk van. Elfogadjuk legdrágább kincsét, a bűnbocsánatot és az örök életet, amelyet szeretne megajándékozni, és elfogadjuk az ő gyermekeinek közösségét, ahol együtt szólíthatjuk meg őt így, mi atyánk. Adja Isten, hogy így lehessen, imádkozzunk. Mi atyánk, köszönjük neked azt, hogy így szólíthatunk meg téged. Köszönjük neked azt, hogy te minket a keresztségben gyermekeiddé fogadtál. Köszönjük azt is, hogy egyházad tagjává tettél, a közösség tagjává. És így együtt ebben a közösségben tudunk megszólítani téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben a testvéri közösségben valóban átélhetjük a benned való bizalomnak az örömét. Köszönjük azt, hogy te megajándékozol bennünket. Megajándékozol bennünket a bűnbocsánattal, az élet szentségével, hogy valóban igazak és tiszták lehessünk te előtted, és valóban a te gyermekeidnek nevezhessenek minket. Add, Urunk, hogy ez meglátszódjon mi rajtunk, hogy az emberek, akik ránk néznek, lássák meg, hogy nekünk van mennyei atyánk, és mi szeretjük őt. Kérünk téged, hogy így vezess, erre taníts bennünket. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen.